reggeli személy.
Horn Gábor, politikai elemző, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke. Jó reggelt!
Jó reggelt, jó reggelt!
Ketten vagyunk a Krisztával, ha nem bánod.
Örömmel veszem, megmondom őszintén, úgyhogy...
Amiről beszélni fogunk, hát gondolom a Szőlő utca az elkerülhetetlen, mert egyelőre még ennek a hullámai jelen vannak, bár van olyan szakértő, aki azt mondja, hogy le fog ezt csengeni, mert a Fidesz olyan erővel tolja el magától, nem tudom, hogy mennyire sikeresen, hogy ennek így belátható időn belül vége lesz. Mások meg azt mondják, hogy itt most már annyira elkezdtek hullani és csontva azok a szekrényből, hogy további ajtónyikorgásokra kell fölkészülni. Mit gondolsz?
Hát egyrészt fontosnak tartom, itt nálatok is elmondtam, hogy az, ami történt itt Semjén Zsolttal, az szerintem elfogadhatatlan. Tehát ezt fontosnak tartom rögzíteni, hogy mindenféle bizonyítók nélkül valakit egy ilyen súlyos váddal megvádolni, ez elfogadhatatlan, és meg akkor is elfogadhatatlan, hogyha a Fidesz 15 éve ezt csinálja, hogy súlyos vádakkal illet akár egész társadalmi csoportokat, lásd pont Semjén ebben a jogosan, szerintem jogosan mentegetőző beszédében az egész meleg közösséget pedofilozta le egy fél mondattal, és sorolhatom a példákat Juhász Pétertől kezdve egészen Karácsony Gergelyig bezárólag, vagy éppen a most tartó ügyet, amikor egy útvaros nagy hazugsággal próbálják sarokba állítani az ellenfelüket, ugye ezzel a Tisza több kulcsos adót akar című hazugság dömpinggel. Tehát de ezzel együtt is fontosnak tartom azt, hogy ilyet nem lehet csinálni. Tehát ez a bármi, hogyha tényleg abba az irányba megyünk el, ami irányba már elmentünk, hogy bárkiről bármit lehet mondani, mindenféle bizonyítékok, mindenféle alátámasztás nélkül, akkor ez egy vállalhatatlan irány. Ami azonban ezzel az egész történettel most történik, ugye volt egy nagyon rossz élménye a kegyelmi botrány a Fidesznek, ahol nem reagáltak. Tehát azt gondolták, hogy megússzák. Nem volt semmi, nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy napokig meg se szólaltak, Orbán még talán egy hétig semmit nem mondott erről az egész dologról, tehát azt gondolták, hogy megúszhatják. Most azonban megtanulva azt, hogy ezek nem megúszhatóak ezek a dolgok, valahogy a magyar társadalom a pedofiliára, mint az anyagyilkosságra úgy reagál, tehát tényleg a legsúlyosabb bünténynek gondolják a magyar társadalom nagy többsége. Ennek következtében egy olyan túlreagálás történik, ahol épül egy új összeesküvés elmélet. Tehát tulajdonképpen ugyanaz történik, mint ami Semjénnel, amikor ma reggel hallgattam a fantasztikus miniszterelnököt, aki azt bírta mondani, már ezt megelőzték, hogy itt tulajdonképpen egy titkosszolgált összeesküvésről van szó. Most már eredetileg az angolok voltak, az MI6, tehát nem tudom, hogy az MI6-nek mi a fene dolga lenne Magyarország, na de mindegy, jó, ugye mégiscsak egy NATO szövetségesről beszél, mit keresne, na jó, szóval főleg, na, de most már ugye Orbán ennél egy kicsit ügyesebb, mint a kollégái, és ő már az ukrán titkosszolgáltokat mondja, ez ugye hihetőbb a magyar akik megtanulták, hogy Ukrajna a fő ellenségünk, pont Orbánéktól. Tehát, mintha épülne itt egy másik alátámasztatlan történet, hogy itt valahogy beépülve a magyar társadalom mély elemei közé, influencereket használva, újságírókat használva, beépítve a rendszerbe, valami elképesztő gonoszság történne. Pedig csak annyi történt, hogy néhányan felelőtlenül, jelzem, ez súlyos felelőtlenség, nyilatkoztak. De hát mi történt, amikor Vona Gáborról a választások előtt néhány héttel azt híresztelte a teljes fideszes média, hogy Vona Gábor melegpornó rendezvényeken vesz részt? Mi történt, amikor Juhász Péter a választások előtt Péterről azt derítették ki mindenféle alap nélkül, hogy veri otthon a feleségét, és tulajdonképpen egy nőverő erőszakoló? És mi történt akkor, amikor szintén a választások előtt Karácsonyról azt próbálták meg bebizonyítani, hogy szörnyű bűnként el akarja adni egyébként szerintem azt a fővárosi önkormányzati hivatalt, amit már rég el kellett volna adni. De ez most a zárójelből az egész szempontból. Mi történt akkor, amikor Soros Györgyöt vádolták, tele ragasztva az országot plakátokkal, hogy mondjam, a legfőbb bűnös, a legfőbb rossz akaró, a legnagyobb jó akarunk. És mi történt akkor, ami történik most akkor, amikor Brüsszel a fő ellenségünk? Az a Brüsszel, aki ami a szövetségesünk, ami mi vagyunk, és sorolhatom a példákat vég nélkül. Hol voltak azok a frakcióvezetők, döbbenetesebben nekem a Fidesz frakcióvezetője, aki úgy fenyegetőzik, mintha ő maga lenne a belügyminiszter. Tehát nem tudom, hogy egy parlamenti képviselőnek, magam is voltam 16 évig, milyen eszköz van a kezébe, hogy fenyegessen minket, hogy bárkit is. Tehát nem ez a dolga, szerintem a törvényalkotás a dolga.
Folyamatosan fenyegetőznek, de érdekes, már azt mondod, hogy most előre menekültek, mert azt látták, hogy ott nem szólaltak meg, és mégis mekkora botrány lett. Nem az van, hogy mind a kettőt önmaguk rántották magukra? Tehát pár napig tényleg így sustorgott akkor a közvélemény, de azért a pokol akkor szabadult el, amikor a Novák Katalint lemondatta. És most ugyanez volt, hogy volt egy rétege a társadalomnak, ahol ez mozgott, de a nyilvánosságban soha nem került ki semmilyen neve. Tehát tényleg nem merte leírni egyetlen józan újságíró sem. Aki leírta, ugye Kánc Csaba, ő a saját Facebook oldalán, valószínűleg ez hiba volt, de nem tört át azt a falat, hogy eljusson a teljes közvéleményhez. Viszont amikor semmilyen Zsolt beleállt ebbe, akkor onnantól kezdve az összes újság leírta, sőt még a sajátjaik is, mert a saját védekezésüket mindig leírják, általában az ő közvéleményük akkor találkozik ezekkel a sztorikkal, amikor a cáfolatukat megtartják. Tehát, hogy nem ugyanúgy rántották ezzel magukra, mert ez egy parlamenti felszólalás, hát ez is sok volt már. Még akkor is, hogyha ez nagyon ízléstelen volt Aratótól, hogy egyenesen nekiszegezte, de nem biztos, hogy ez eljutott volna.
Hát nem tudom, ez nehéz ügy, mert én azon gondolkodtam ennek kapcsán, hogy mi van akkor, hogyha velem történt volna, igen, mondjuk annak idején. Tehát ugye bárki előállított bármikor. Én nekem az első osztályom az egy tiszta lányosztály volt, a 70-esek végén kezdtem el tanítani.
Ja,
előáll valaki most azzal, hogy én a...
Tessék, coming out-tól.
Tehát akkor hogy mit tud az ember tenni? Elementális, tehát én semmiint ebben a helyzetben meg kell mondom, őszintén megértem. Tehát én ismerem semmilyen, tehát dolgoztunk együtt parlamenti keretek között. Én önmagában nem hiszem el ezeket, tehát ha nem tudnék semmit, akkor nem, egyáltalán nem, mint hogy most se hiszem el ezeket a vádakat. De az, hogyha valakit egy ilyen elementálisan az egész családját, a környezetét érintő, hogy mondjam, vád ér, akkor azt gondolom, hogy természetes, hogy ő túlreagálja. Én szerintem se neki kellett volna megszólalni.
Igen, mert
tehát a belügyminiszter, ha lenne nekünk egy belügyminiszterünk, nincsen, egy rendőrül a belügyminisztérium élén, aki felel az oktatásért, az egészségügyért, a szociális rendszerem, egy döbbenetes dolog. De normális esetben egy belügyminiszter áll föl, és azt mondja, hogy kérem szépen, itt tart a vizsgálat, szó sincs arról, hogy, ami azért azóta kiderült, ugye, hát, hogy ez az intézmény egyébként, ugye ez egy zárt intézmény, de nem lehet kijönni, ez kvázi egy fiatalkorú börtön, amiről beszélünk, hogy itt több dolog keveredik össze, mert kezd azért látszódni, hogy itten egymásra csúsznak dolgok, tehát, és még mindig nem tudjuk azt, ahogy nem tudjuk a Novák Katalin felmentőség okát se, azt se tudjuk, hogy mi történt itt ténylegesen. Miért tíz évig miért nem történt semmi ebben? Ha jól értem, itt van egy nagyon súlyos prostitúcióval, futtatással történő vád egy gyerek intézmény vezetőire. Állítólag esetleg olyanokkal, akik eredetileg szintén gyermekintézményeknek voltak a lakói, ami azért elég, hogy mondjam, finoman szóval nem olyan egyszerű történet. És hogy ez most elég régóta folyhat, látva ennek az embernek az életkörülményeit, amit felvillantottak, hogy milyen körülmények. Miért nem tudunk ezzel? Mi történt ezzel a dologgal? Nem kaptunk ezekre választ. Ugye kaptunk a Tuzson Bence nevű igazságügyminiszter, hát ez is teljesen abszurd, mindenféle jogszabályt átgázolva, előáll egy háromoldalas jelentéssel, ahol a lényeg nem kapunk választ. Ahol arra kapunk csak választ, hogy ők, mármint a fideszes politikusok érintetetlenek. De miben? Melyik kérdésben? Hogyan? Merre? Meddig? Tehát az egész történet csúszkál, de eközben meg azt látom, hogy itt van valami fordítás részükről. Tehát mégiscsak tanultak szerintem az eredetiből, mert az amilyen energiával, amilyen erővel, ugye szegény Rogánt is oda kényszerítették hétvégén a mikrofon elé, pedig aztán nem tudom, mióta nem láttam Rogánt nyilatkozni. Ki is el kellett mondania ugyanazokat a dumákat, mint a többieknek. Kicsit talán másképp, kicsit visszafogottabban érdekes
igen,
volt.
Igen, ő nincs úgy elgurulva, mint akár a Lázár.
Igen, tehát egy távolság, akár, igen, távolságtartóban teszi, amit tesz. Érdekes volt ebből a szempontból. De hogy mindenkit sorba álltak, mert azt gondolják, hogy ebből építhetnek egy másik történetet. Ugye amit Orbánék építenek, mert hogy megbukott, azok az elemek megbuktak, amiben gondolkodtak. Ugye, hogy nagyon jó lesz ez a 2025-ös év. Ez volt a fő kísérlet, hogy hát most már aztán kirángatjuk magunkat hajunknál fogva bajokból, dübörögni fog a gazdaság, megoldjuk az letörjük az inflációt, jó lesz nektek magyarok, nagyjá teszünk titeket, ugye. Ezt Orbán még most is mondja, miközben az ellenkezőjét látjuk. Éppen néztem, hogy azt mondta szintén talán ma reggel, hogy 70%-ban már kész a nagyjá tett Magyarország. Körbenézek, hogy mi lehet az ő fejében a nagy Magyarországról.
Mert múltkor még Lázár azt mondta, hogy félkész. Igen,
50. Ezt igen. Egyébként érdekes mondom, mondja is nagy Orbán, hogy Lázár csak 50-et mond, szerintem 70. Mi lehet Orbán fejében a kész Magyarország? Körülnézek, nincs olyan terület. Tehát nézzük a gyermekvédelmet, nézzük az oktatást, nézzük az egészségügyi rendszert, nézzük a helyi közösségeket, önkormányzatokat. És nem tudok olyan a vasutat, csak hogy a Lázár területét is meg. Nem tudok olyan területet mondani, ami a gazdaságot, ami működne. Most ehhez képest 70%-ig kész van a nagy Magyarország. Én inkább szeretnék egy kis Magyarországot, ahol jól élünk, jól érezzük igen magunkat, ami lakható, élhető, az ellenkezőjét látjuk.
De épp ezért nem hiba, bocsánat, Sándor.
Nem, mondjad.
Nem hiba, hogy ők ezzel is ilyen hisztérikusan próbálják áttolni ezt az egészet. Ahelyett, hogy elkezdenének a gyerekvédelemmel foglalkozni, hiszen az emberek tényleg azt várják el, és ez az, ami nagyon kiborított őket mind a két esetben, hogy a gyerekvédelem, hogy miért nem fordulnak rá arra, hogy látjuk, hogy itt van probléma, és természetesen mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ezt megoldjuk. Ehelyett megint ilyen nem létező papírellenségekkel kezdenek harcolni, hogy ez elég még?
Az a baj, és ez végigkíséri ezt az egész történetet, hogy Orbán azt gondolta, hogy meg tudja teremteni magáról azt a képet, hogy ő tud kormányozni. És aztán rájöttek szerintem arra, hogy ez a kép ez nem működik. Tehát ők már nem tudják azt megoldani, hogy ők jó hogy ők egy jó kormányzó világot hoztak, ezért marad a kommunikációs tér. Ott próbálják megoldani az ellenségkeresés. Ezt talán Frankensteintől tanulták meg alaposan.
Hát ebben elég jók.
Hogy teremtsünk ellenséget. Most az új ellenség, ugye, most már egy éve lassan, az ukrán nép.
Ez nem működik igazán.
De nem igaz, hogy nem, szóval elnézést, nem, hogy vitatkozom.
De szerintem, hogy is, hát
szerintem működik,
itt.
Szerintem működik, abban az értelemben, hogyha megnézzük, akkor azért, nem tudom, most már nyári, tehát júniusi a kutatásunk, ahol ezt kérdeztük, a magyar társadalomnak alig több, mint a fele, azt hiszem 53%-a gondolja, hogy nem az ukrán nép a hibás. Azzal, ami történik az orosz agresszióban. 53% gondolja azt, hogy nem ők. Tehát 47 az, hogy ők.
Igen, borzasztó.
Ami borzasztó. Hát most gondoljunk abba bele, hogy lerohanna a szomszédban egy országot az orosz agresszor, és erről ott tartunk már, hogy a magyar társadalom kicsi többsége gondolja csak azt, hogy nem ők a hibásak. És ha a fideszes szavazókat nézzük, és Orbánt csak a fideszes szavazók érdeklik. Rég letett arról, hogy a magyar társadalom, hogy megoldja a gyermekvédelem problémáját. Az érdekli, hogy egybe tartsa a tábort. A tábornak üzenet, hogy mi történik itt, hogy minket bántanak, minket akarnak legyőzni, a külföldi erők, ugye, az ukrán titkosszolgálat, ugye, meg az angol és az ukrán titkosszolgálat közösen, betelepszik ide, és megpróbál legyőzni minket, de mi nem hagyjuk, államellenes összeesküvés. És én szerintem ennek nem akarok jósolni, de gyanítom, hogy az lesz a vége, hogy el fognak vinni láncon egy-két embert. Mert be kell mutatni. Aztán majd kiderül 5 év múlva, hogy ez semmiféle alapja nincs ennek az egésznek, de be kell mutatni, mert ez tartja össze a tábort. Nem tudnak már jól, nem tudják megoldani a vasút problémáját. Nem tudják megoldani a maguk által teremtett oktatási válságot. Nem tudják megoldani az egészségügyivel. Nem tudják megoldani azt a társadalmi válságot, amiben élünk. Ezt a végtelen igazságtalan társadalmat, amit létrehoznak, nem is akarják megváltoztatni. Minden egyes lépésük a jobb módúaknak kedvez. Ugye ha nézem ez az összeset, nézem ezt az adókedvez, vagy adómentesség a két gyermeke, most már a két gyermekes anyáknak majd egyszer, tehát nem most, de majd egyszer. De most a három gyerekeseknek. Gondoljunk ebbe, hogy milyen iszonyat a iszonyatosan igazságtalan ez, hogy van egy minimálbért kereső három gyerekes anya, az fizet 20-25 ezer forint esziát havonta, ő ennyit kap vissza, és van egy, mit tudom, 2,5 milliót kereső, ami azért nem olyan ritka ma már a felső sorokban, mondjuk egy bankár, egy banki közép vagy felső vezető hölgy, aki meg sok millió forintot kap vissza. Miért? Micsoda perverzió ez a családtámogatási rendszer, mégis ők ezt viszik, mert azt gondolják, hogy ez tartja össze az ő szavazóikat, és nagyon érdekes, hogy közben kicserélődött a szavazóbázisuk. Tehát nem azok a szavazók, akik jól járnak. Tehát bármilyen fura, hogy azok a nagyvárosi, jómódú szavazók, akik a leginkább haszonélvezői ennek a világnak, amit Orbánék felépítenek, azok nem Fidesz szavazók ma már. De nem számít, mert a saját szavazóbázisnak ez fontos üzenet. Ők is lehetnének. Nem veszik igénybe a 3%-os fix kamatozású hitelt, mert nincs rá módjuk, ugye a legszegényebbnek, sőt az alsó, nem csak a legszegényebbnek, az alsó a társadalom felének erre nincs semmilyen módja, bármennyire kedvező ez, szerintem ez a gazdasági csőd egy fontos eleme lesz majd 10 év múlva, nem is kell ez 10 év, de most mindegy ebből a szempontból, illetve nem mindegy, csak fontos. Mégis azt gondolják, hogy akár igénybe is vehetnék. Ez egy üzenet, hogy a jó főnök, a királyunk, ami idolunk, ami Orbán Viktorunk, aki egy nemzetközi értelemben is létező figuraiként az is, szeretném sajnos jelezni, az majd megoldja a mi problémánkat. Majd oda jut és majd megoldja. És ez működik.
Lenne egy ilyen link kérdésem, már nem úgy értem, hogy tehát olyan értelem, hogy egy mellékszál, de ez így hajnal óta kínoz engem, mert láttam a Telexen egy cikket. Ez arról szól, hogy a NADAPI önkormányzat kéri, hogy az egyik vadásztársaság, ami a belügyminiszter vejéhez köthető, az ne csináljon olyat, hogy 3 hónapja lezárja az egész erdőt, a közösségi erdőt, amiben ugye sétálni, kirándulni, túrázni, focizni, stb. Járnak a helyiek, hanem ők vadászni akarnak, és az urak azt mondják ilyenkor, hogy a büdös paraszt kívül marad az erdőn, ne vadászon ott, és ne gyűjtsön gajakat a tűzgyújtáshoz. Szóval semmi veszélyérzetük nincs
nézd
ezeknek.
Nézd meg a Balatont.
Komolyan, tessék.
Nézd meg a Balatont.
Egy csak Balaton, igen.
Igen, ezzel én is sokat gondolkodtam, hogy miért van ez így, és szerintem az ennek az oka, ezek következmények, amiket látunk. Tehát nem okok, hanem következmények, okozatok. Ahogy én a kegyelmi botrányt is egy következménynek látom, a Magyar Pétert is egyfajta termékének ennek az egésznek. Ez a rendszer recsegropog, ezek az elemek ezt bizonyítják. Tehát Orbán leépítette a fékeket és ellensúlyokat a magyar társadalom egészében, az Alkotmánybíróságtól kezdve, a számvevőszéken keresztül, az ügyészségen át, nincs olyan terület, a médiatanácsig bezárólag az érdekegyeztetés fórumait felszámoltat, tehát a külső kontrollt, és ekközben leépítette a belső kontrollt is. Tehát ma már a Fideszben nincs senki, aki azt mondja, hogy ezt már ne. Nincs ott egy Simicska, aki azt mondta volna, fölhívta volna Orbán Győzőt, hogy Győző bácsi. Na ne, hát ezt ne csináljuk.
Ezt nem akarod mondani, hogy Orbán nem szólhat rá a Mészárosra?
Nem, rászólhatna, de ő maga nem tudja ezt megtenni. Olyan a rendszer, egy ennyire centralizált, egyközpontú rendszerben Orbán már nem tudja megoldani azt, hogy a belügyminiszter veje ne azt csinálja, amit csinál, mert ez a minta. Mindenki ezt csinálja. Hát a saját családja ilyen, akkor miért ne lenne ilyen a belügyminiszter családja? Hát mi a különbség a Pintér családja, meg az Orbán családja? Miért ne engedhetné? Az egyik megépíti a kastélyát, a veje a 12. leggazdag, vagy 15. nem tudom elnézést tőle, leggazdagabb ember az ország. Sorol a testvére, a mindenki a családban, akkor a Pintér családja miért ne engedhetné meg azt, hogy lezárja az erdőt? Ezek minták. Minták, és nincs olyan erő ma már szerintem Orbán körül, aki azt mondja neki, hogy Viktor, ezt ne. Ő nem tud, nem gondolom azt, hogy ő maga a meggazdagodást látná a legfontosabb életcéljának. Azt gondolom, hogy nem kiszabadult a szellem a palackból, ő azt gondolja valószínűleg, hogy a politikának ezt annak a politikának, amit visznek ezek sajnálatos módon, vagy szerencsére, ezt nem tudom, melléktermékei, hogy ez az új gazdag elit, ez nem tud mit kezdeni ezzel a gazdagságával. Maga is élvezi azért ennek erényeit, mert akkor azért, amikor én mindig is repülővel jártam foci meccsre, hát én ezért ismertem Orbán Viktort a 80-as évek, 90-esek elején, szó sem volt arról, hogy repülőgéppel járna bárhova is, nem hogy külön géppel, hanem hogy befizessen és felszálljon a KLM gépére, Amsterdam vagy mérkőzésre. Szó sem volt ilyesmiről. Tehát félreértés ne essék, azért azok már nincsenek ott, akik emlékeznek erre az Orbán Viktorra. Vagy ha ott vannak, kussolnak. Hát tulajdonképpen az egyetlen, aki ott van, az Kövér László, ugye partvonalra téve, egy intézmény házmestereként tevékenykedve, visszaélve mindenféle jogosítvánnyal. Tehát ővele szemben sincs már korlát. Tehát nem csak a külső korlátok szűntek meg, hanem a belső korlátok is. Ezért nem érzékeli azt a belügyminiszter vej, hogy neki egy erdőt lezárni, hát azt nem lehet. Azt gondolja, hogy hát miért ne lehetne? Ahogy a Matolcsi klán is azt gondolta, hogy hát miért ne lehet? Nem is beszélünk már erről, ugye? Sikerült levenni a napirendről azt a 540 milliárdnyi kis pénzt, ami eltűnt itt a semmibe. Nem beszélek az egyéb károkról, ami ennek következtében létrejött Magyarországon, mármint ennek a hiányának, ennek a pénznek a hiányának a következtében. De már nincs is szó róla. Hol van jogi következmény? Láttuk valakit lecsukni, láttuk előzetes letartóztatásba, ugye ezt a kis Lászlót, a harmadik kerületi polgármestert, ha jól emlékszem, 18 millióért csukták, több mint egy évig börtönbe. Nem tudom, hogy ott mi történt, majd meg egyszer biztos kiderül, de hát azért itt nem 18 millióról van szó. Tehát van egy olyan társadalom, ahol tényleg megszűntek a következmények. Sose voltunk ebbe erősek, hogy a magyar társadalom, hogy legyen következménye annak, ami történik, de ma ezek teljesen felszámolódtak. Nincs, aki azt mondaná, hogy ezt már nem, hogy ez nincs rendben. Nem lehet a miniszterelnök 86 éves édesapjának luxus palotát építeni Magyarország közepén, nincs ez rendben. Nincs, aki ezt kimondaná. Hát, mert Orbán maga azt gondolja, hogy miért ne lenne rendben. Nincs, aki azt mondja neki, hogy de nincsen rendben, Viktor. Nem lehet ezt csinálni.
De szerintem a foci stadion se volt rendben.
Hát abszolút nem. Szerintem se volt rendben, hát, de a magyar társadalom azt megbocsájtotta. Hát,
de miért?
Azért, mert a magyar társadalom Orbán hívő része bocsájtotta meg, nem az egész magyar társadalom. Orbánt nem érdekli, hogy mi mit gondolunk a világról.
Hát most már igen, hogy kevesebben kezdenek.
De még most is az a céljuk nekik, hogy összetartsák ezt a körülbelül 2 millió szavazót. Ennyi maradt. Ez azért sok, tehát félreértésnehesség.
És a másik oldalon,
tehát hogy ő nem dolgozik azon, hogy a magyar társadalom egésze mellé álljon. Neki az a fontos, hogy egybe tartsa a fideszes bázis, a lehető legszélesebb körben tartsa egyben. Erről szólnak az üzenetek, erről szólnak a fenyegetések. Nézzétek meg, hogy nem csak kifele fenyeget Orbán, hanem befele is legalábbis. Tehát ugye más összekeveren talán a Köcsei, igen, ott Köcsén mondta azt, hogy mindent feljegyzünk, mindent megjegyzünk, mindennek lesz következménye. Ez ugyanúgy szólt kifele is, azoknak, akik mondjuk annak a köztisztviselői karnak, aki ott dolgozik a Fidesz környékén, hogy vigyázzatok, megjegyzünk mindent, de szól befele is, nagyon erős üzenete van abban a környezetben, akik ott ülnek vele szemben, hogy vigyázzatok, ezért szaladt haza Rákai Kálmán az angol klubból ugye levezetni a műsort, mert úgy érzi, hogy akkor neki is most tennie kell azért, hogy megmaradjon.
És tegnap
minden.
Itt az angol klubból ti olvastátok, hogy mit írt ki, hát az egészen
Filip gyerek.
Igen.
Olvastam.
Hát az...
De én azt gondoltam, hogy mit összeszenvedhetett szegény, mert ilyen mondatok nincsenek.
Na, és akkor utána...
Tehát ezek a tolmodások, bocsáss meg, hogy mit mondott,
mert én
nem tudom. A hallgatók tudják, de én nem.
Hol van? Orbán harcosok klubja. Igen. Itt.
Igen, innentől,
és utána betettem ezt még, ez érdekes, mert utána ezt írja.
Te életből felmentett, puha testű toplúzer, te x-lábú, vastagcombú, jól lakott, napközis fejű, hát ezeket ki kell találni, hát ez nem egy egyszerű, hogy leírod. Bogzó, kanhörcsök, pofájú, csíkszájú, szila, nőimitátor, mi az a szila? Jó, hogy személyiségzavaros, sejpegő, tehetségtelen, retardált, mi? Hülye gyerek.
Majd utána pár mondattal később.
Most már olvastam, mert jó? Beteg leszek.
Pár mondat, ez Rákai Filip, igen. Aki egyenesen az angol klubból érkezett, hihetetlenül gyönyörű. Igen. Majd utána azt írja, lejjebb. Ez ugye milyen humoros, ez nyugi, nem kell mereszülni, nem gondoltam komolyan, csak vicceltem. Három sorra lejjebb. A valódi humorérzék, mondja ennek a humoristának, ugyanis csúcsintelligens, absztrakciós stílust és képességet jelent, finom, elegáns, intelligens távolságtartást a célkeresztjébe kerülő történettől vagy szemétől, ezért nem lehet jellemzője az átütő gyűlölet. Mondja...
Az átütő gyűlölet jegyében, igen, igen. Ugye ez a Szila, azt hiszem a neve ennek a
igen, Szilágyi, igen, ja, igen, igen, igen.
Őt hívják.
Ez így. A tipikus túlteljesítés egyébként.
Igen. De, jó, de, ez
de a Lázár ugyanez.
Még ez a megrendelés, mondani. Tehát ez a megrendelés. Tehát ugye a Lázár, nagyon fontos a Lázár, szerintem tényleg egy jelzésértékű dolog. Lázár ugye nem tud megbirkózni a feladattal. Tehát látszik, hogy...
Most főleg Sopronban látszott nagyon erősen.
Hogy ráomlott ez az egész. Igen. Ugye visszakerül a dologba egy ilyen kevéssé fontos szakminiszterként, mert ugye ő azért, hogy mondjam, itt a legfontosabb miniszter volt hosszú évekig Magyarországon.
Lehetne a közlekedés most olyan, fontos,
ő volt a csak... Gulyás, igen. És ráosztották azt a feladatot, ami nyilván nem véletlenül, ami megoldhatatlan, tehát ugye ez biztosnak mondható, hogy a vasút nem lehet megoldani, de lehetne persze jobban csinálni, félreértés ne essék. Majd, amikor elérkezünk arra a pontra, hogy ugyanazt mutatják az ő közvéleménykutatásaik, mint a mieink, hogy rosszul állnak, ugye ez történik tavasszal, idén tavasszal bekövetkezik, hogy már ők is azt látják, hogy nagyon komoly lemaradásuk van, más sebességre kapcsolnak, nem működnek azok, tehát Menczer Tamás láthatóan nem működik, ugye?
Hát kiderül, levették
a napirendről, akkor jöjjön Lázár. És Lázár, aki már megélte azt, hogy ment a levesbe, hogy nem számít, túl teljesít. Ugye megpróbál ő lenni a verőember, ugye megint egy szakminiszter, ahogy a Takács nevű államtitkár is, ugye egészségügyi államtitkár, egy verőember, tehát nem a magyar egészségügy gondja, baja a probléma, hanem az a kérdés, hogy ő tud-e és hogyan belerúgni Magyar Péterbe. Döbbenetesek, én ezt nem olvastam, ezek a mondatok, ugye, és hát egyébként ugye nagyon érdekes, hogy a humor nagy ágyúi egyébként hogyan viszonyulnak ez az egész rendszerhez. Hát emlékszem, idén szilveszterkor a Bödöcsnek volt egy ilyen, nem tudom, azt láttátok, egy ilyen 13 perces kis összeállítása az Orbán rendszerről. Ennél keményebben, gúnyosabban, gyilkosabban én nem láttam még ábrázolni, hogy mi folyik ma Magyarországon. Akkor nem láttam Rákai Kálmán. Megnézte ezt 4 nap alatt 2,5 millió ember.
Igen.
Miközben persze én tudom, hogy hiába, mert tudom, hogy nem ezen múlik, hanem azon múlik, hogy ki megy el választani, ez a verseny folyik most. Ugye Orbánék azt látták, hogy a szavazóik aktivitása alacsonyabb. Tehát ott se az volt az igen, érdekes, igen, igen. Hogy bővíteni a bázist, hanem hogy megőrizni a bázist, ez volt a cél. És azt láttuk, egyébként ilyet 2006 óta nem láttunk, hogy a Tisza szavazók sokkal lelkesebbek, mint a Fidesz szavazók. Tehát amikor azt a kérdés, biztos elmenne választani, ott a Tiszánál ez 79% volt, a Fidesznél 63%. Ez nagyon nagy különbség. És ők ezt érzékelték, hogy az övéik nem elég lelkesek. Erre való egyébként a két digitálisnak nevezett őrület, mind a kettő egyébként abszolút nem digitális, offline történet. A Harcosok klubja is egy offline történet, arról szól, hogy a helyi szintű emberek, az aktivisták álljanak újból csatasorba, tessék jönni, tessék oda menni, tessék elmenni a kocsmába, tessék a szomszédnak megmondani, tehát az is egy helyi szintű, offline történet, és ez a digitális polgári kör is egy offline történet, arról szól, hogy tessék mindenkinek csatasorba állni, tessék jönni, mondani, beleverni, ilyen mondatokat mondani. Ezek erről szólnak, nem a digitális térről, mert a digitális térben egyébként Orbán Viktor, én úgy láttam, amikor Tusnár Fürdőn erről beszélt, mint a tényleg tegnap este valaki mondta volna neki, hogy te, jó Istenem,
itt az internet.
Digitális tér van. Mintha nem tudta volna, és azt is el tudom képzelni, hogy tényleg nem tudta.
Na jó, hát ez a megafon az már arra jött
létre. De lehet, hogy azt Orbán nem biztos, hogy tudja, mert egy ilyen centralizált rendszerben a fönt lévő nem mindent tud. Kádár se tudott mindent, hogy mi folyik alul, hát nem tudta. Az, hogy ők költenek Európában a legtöbbet a hirdetésre, a digitális térben, egész Európában, abszolút számban, tehát többet, mint a franciák, a kicsit nagyobb ország, vagy a németek, vagy az olaszok.
De ennek döbbenet. Vége.
Hát nincs vége, de nehogy van vége. Ugyan már rég kitalálták, hogy hogyan lehet.
De hogy?
Hát ki kell telepíteni, kell egy olyan ország, ahol, ami nem Európai Uniós ország, és onnan kell ezeket megrendelni. Nem olyan bonyolult ez, pénzbe kerül. Így van, de pénzbe
kerül. De szomorú, tehát, most hát ez nekem szomorú. Rossz hír ma reggelre.
Mi fizetjük, semmi probléma nincsen. Mi fizetjük ezt is.
Kérdezzél.
Igen, én vagyok most a soros.
Verőlegény.
Igen, tehát nekem pont ez tűnt fel, hogy ott Sopronban is, hogy most valaki, az egyik újságíró, nem tudom, láttátok, amikor Sopronban elkezdett a Lázár, ugye ilyen Lázár infót tartani, és akkor az összes újság lerohant természetesen, mert végre egy fideszes a botrány után, és az egyik újságíró azt kérdezte, hogy ebben a semmilyen ügyben, és ettől a Lázár szélsőségesen kiborult, és nem hagyta végigmondani, mi az, hogy semmilyen ügy, ne beszéljen így erről. És ez látszik, hogy így próbálják ezt az egészet letolni, de azért vannak dolgok, amiket nem lehet. Tehát nekem ez egy olyan érzésem, hogy így kinyitották ezzel az ajtót, kiömlött a víz, azt hogy tudják visszatuszkolni? Tehát amíg itt nem lesz rend a gyerekvédelme, és nem fordítanak tényleg, amit az előbb is mondtam már, arra figyelmet, hogy ezzel foglalkozunk, hogy tudják levenni magukról azt, hogy ne legyen semmilyen ügy, mint ahogy próbálták ugye a kegyelmi ügynél is, hogy az Novák ügy. De nem lett az. Tehát a közbeszédben nem ment át Novák ügyé, amit ők pedig végtelenül nyomtak, hogy ez egy Novák ügy, ehhez nekünk semmi közünk, és azzal megoldottuk a problémát, hogy kivettük a Novák Katalin.
Egyébként a közbeszédben ez a Zsolti bácsi, ez egy mémmé nemesült.
Hát igen.
Használják az emberek egymást, szórakoztatják egymást ezzel.
És ez bármilyen borzasztó, de ez végül is saját dugájukba dőltek, mert az, hogy ez megtörténhetett, az annak a polarizációnak köszönhető, amit ők értek el 2002 óta, mindent megtesz azért Orbán Viktor, hogy ketté szakítsa az országot, és elértek odáig, hogy az egyik oldal bármit kérdés nélkül elhisz a másik oldalról, ami tragédia.
Igen, nekem itt ez ügyben az egyik fontos tanulság, vagy nem is tudom micsoda mondandó az, hogy nem lehet bármit. Tehát én azt gondolom, hogyha, és ez fontos tanulság szerintem az ellenzék számára is. Bárki is ez az ellenzék, a Tisza számára, a maradék parlamenti ellenzék számára, hogyha ugyanazokkal az eszközökkel akarnak harcolni, akkor el fognak bukni. Ebben Orbánék jobbak. Amikor itt Magyarországon mondjuk a szocik nyertek, akár 94-be, akár 2002-be, most csak ezt a két példát mondom, 2006 talán egy kicsit más, mert ott nem a szocik nyertek, hanem a Fidesz elbukta azt a választást, tehát azt egy kicsit másképp látom, egyszerűen olyan rossz kampányt csinált, amit csak elbukni lehetett, a rosszabbul élünk 4 éve, én emlékszem egyszer a folyosón a Rogánnal beszélgettem valami közös szereplésünk után, hogy Tóni, hát ez egy hülyeség, hát mindenki jobban él, hát nem fogjátok tudni, bízd ránk, megoldjuk, hát ez nem sikerült.
Akkor volt a szingli hordák?
Hát csak igen, az is akkor volt. Na mindegy, de a 94-et és 2002-t nézem, a két baloldali győzelmet, mind a kétszer alapvetően a győzelem alapja az volt, hogy egy másik Magyarországot, egy kicsit igen. élhetőbb, hogy mondjam, ugye Megyesi az árokok betemetésével tudott nyerni. Tehát azzal tudott nyerni, hogy azt mondta, hogy mi mások leszünk. Bizonyos értelemben a Horn is ugyanígy, ebben jelentős ilyen kádári nosztalgia is volt az ő győzelmében, nagyon, nem akarok nagyon visszamenni, de hogy mind a kétszer, bizonyos értelemben ez a harmadik, ebben az értelemben 2006 egy különleges helyzet, de az volt a fő üzenet, hogy mi mások vagyunk. Ha ugyanolyanok vagytok, akkor nem fogtok kelleni. Tehát szerintem ennek az egész történetek fontos üzenete az, hogy nem lehet ugyanazokkal az eszközökkel. Orbán jobb a saját eszköztárával. Kormányozni nem tud, a gyermekvédelmet nem tudja megoldani, ezt látjuk. Hát megoldhatták volna, volt rá, a botrány óta eltelt hogy már nem. Több, mint egy év.
Majdnem kettő lassan,
így van, hát ugye februárban volt. Nyugodtan nekiállhattak volna, költhettek volna több pénzt erre sokkal. Lehet volna elindítani nagyon komoly szakemberképzés képzési programokat, akár továbbképzési programokat, nyilvánosságra hozni az ügyeket, itt kiteríteni az asztalra, ami nagyon sokat segítene, mert hogy egyszerűen megóvná a gyerekeket azt, hogy rögtön tudunk róla, ha bármiféle. Tehát nagyon sok mindent, de nem tudnak kormányozni. Az a rendszer, amit létrehoztak, az egy működésképtelen rendszer. Tehát ez a fajta túlcentralizált, egy központú rendszer nem tud működni. Szükségszerűen működésképtelen az a rendszer, ahol nincs egy felelős egészségügyi miniszter. Nem lehet, nem tud működni. Nem azért olyan fontos az egészségügyi miniszter, de nincs a kormányban egy olyan ember, aki kiharcolná azt, hogy legyen több pénz. Aki azt mondaná, hogy nincs légkonditavaj, akkor idén már legyen. Hát ez egy, mit tudom én, most nagyon nagy számot mondok, 100 milliárdos projekt, hogy az összes kórházban legyen légkondicionálás, de nem így beláthatatlan. Akkor, amikor elvernek csak propagandára ennél jóval többet, akkor ez tulajdonképpen egy megoldható feladat. De nincs egy felelős vezetője ennek a témának. Ül egy öreg belügyminiszter, nem sokkal öregebb, mint én, tehát mondhatok talán ilyet, akinek fogalma sincs arról, hogy ezeken a területeken mit kéne csinálni.
De meg se nyilatkozik semmiről.
Így van, tehát ő talán ezért is vartak a nyakában mindent, mert úgyis mindegy. És akkor ne csodálkozunk, ha nincs egy érdekképviselet. Ha felszámoltuk a szakmai érdekképviseleteket, akkor ne csodálkozunk azon, hogy nincsenek erők, amik kikényszerítenék azt, hogy működőképes rendszerek legyenek. Ez ma Magyarországon, ez a rendszer, amit létrehoztak Orbánék, ez egy működésképtelen rendszer. Ezt a működésképtelenséget látjuk. Ennek a terméke a kegyelmi botrány, ennek a terméke a kegyelmi botránynak a Magyar Péter féle mozgalom, ennek a terméke mindaz, amit látunk, hogy nincs olyan terület, ami működne ebben az országban, és ennek a terméke az, hogy ugyanakkor az orbáni világ még mindig, és ezt a csodának is mondhatnám, ha nem közpénzből történne, mert ugye sajnálatos módon én ezt választási csalásnak gondolom, amikor közpénzből egy párt a saját politikáját próbálja meg átnyomni a magyar társadalom egy részének a fején. Ezzel együtt is azt kell mondanom, hogy ennek az összetartása a cél. Nem az a cél, hogy a gyerekeknek jobb legyen. Nem az a cél, hogy ez az ország jobban működjön. Nem tud az lenni, nem azért, mert ezek gonosz emberek, nem gondolom, hanem azért, mert azt a rendszer, ne azt sem gondolom, hogy nem azok, az a rendszer, amit létrehoztak, az egy működésképtelen rendszer. Ugyanúgy, ahogy a kádári világ is egy működésképtelen világ volt, csak az volt a kérdés, hogy meddig ez a működésképtelenség meddig tart. És külső erők kényszerítették ki a rendszerváltást, tehát a Szovjetunió összeomlása. De az, hogy ez a rendszer működésképes volt, erre mi, működésképtelen volt, erre mi azért jól emlékszünk, hogy tudtuk azt, hogy ez a rendszer nem tudhat jól működni.
De ez a tudás, ez áthatotta a magyar társadalmat, ezért kényszerült rá a kádár arra, hogy mit tudom én Csepelen, mert ugye akkor ilyen munkás környezetben kellett megjelenni, elkezdett beszélni a paradicsom áráról. Mert ezek a jelentések jöttek be a pártközpontba, hogy mindenki a paradicsom áráról beszél, ami azt jelenti, hogy nem tudunk megélni. Ez a tudás ma nem látszik egy közös tudásnak, hogy a rendszer működésképtelen, mert a Fidesz szavazói valamiért úgy gondolják, hogy ez a rendszer működik, vagy nem tudom, mit
gondolnak.
Vagy
ha nem, akkor is jó.
Nem azt gondolják szerintem, hogy ez a rendszer, nekik is ugyanaz a tapasztalatuk, mint nekünk.
De ezt akarnám számon kérni.
Igen, hogy... igen, de van egy, ezt, szerintem az, ami nagyon érdekes ebben, elnézést, hogy ilyen a nagyon szubjektívek dolgokat mondok, hogy a Orbán féle világban érzelmi csatlakozás van, nem értelmi. Tehát amikor azt mondja Lázár, hogy hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre ezen a digitális polgári körök nevű nagyformátumú csarnokbeli Budapest, vagy hogy jár, Puskás csarnoknak talán hívják most arénában, akkor ő nagyon rossz úton jár. Mert a Fideszes szavazók érzelmileg kötődnek. Tehát amire Orbán a tulajdonképpen három bukása után rájött, mert 94-ben is nagyot bukott, ugye 2002-ben és 2006-ban, hogy érzelmi kötődést kell találni, hogy be kell épülni a társadalom mély rétegeibe. Ő első körben 98-ban az egyházakban találta meg ezt a beépülést. Tehát az a fajta fordulat, ami történt a Fideszben, ugye, amit ilyen félfordulatnak, vagy 180 fokos fordulatnak mondott a 90-es évek közepetáján a bukás után, annak egy fontos eleme volt ez a konzervatív irányba fordulásnak, a fontos eleme volt, hogy a történelmi egyházakat a miénk. Ez egy közösség, ez egy nagyon erős közösségteremtő erő. Ezek ott vannak ezer éveken keresztül. Emlékszem, annak idején Dabas Sáriba nem kell emlékezni. Volt a 92-ben talán egy nagyon komoly ilyen iskolaválság, ahol a helyi pap elfoglalta az iskola felét, mondván, hogy ez egyházi iskola volt, és hogy akkor ezt ő visszaveszi, oda ment és elfoglalta. És ebből egy óriási botrányt, én Pokorni Zolival mentem oda le próbálni meg közvetíteni, mert ugye közben volt ott egy önkormányzati iskola, ami működött volna, és a nagy botrányok, összes média, minden. És amikor elmentek, akkor én ott maradtam kettesbe ezzel a fiatal pappal is dumáltunk, aki ilyen forradalmi hevülettel próbálta meg elfoglalni az iskát. És azt mondta nekem, hogy nézze, Horn úr, mi itt vagyunk 2000 éve, és itt leszünk 2000 év múlva is. Maguk nem lesznek itt ennél, nem hogy 2000 évig, hanem sokkal kevesebb ideig lesznek itt. Hát mi már nem vagyunk, ugye ez az SZDSZ volt akkoriban. Tehát azt kell mondanom, hogy a kiegyezés az a történelmi egyházakkal, csak azokkal, ugye a többiek nem számítanak, az ez a közösséget jelentette, és aztán közben kiépült egy másik közösség, a hívő tagozat, akik megbocsátják Orbánnak. Nem minden. Őt tartják a hibásnak. Tehát azt mondják, hogy nem te vagy a hibás, hát hiszen az ukránok a hibásak, hiszen Brüsszel a hibás, hiszen Soros György a hibás, hiszen az ellenzék a hibás, mindig van egy másik hibás. Te jót akarsz nekünk, ezek nem hagyják. És így működnek. Ez a társadalmi csoport számára Orbán egy igazodási pont. És ebben a szempontból szerintem lényeges az ő nemzetközi szerepet érnyerése. Ugye ma már, ha a legutóbbi amerikai választáson éppen kint voltam New Yorkba, és ott éjszaka támasztottam egy pubban a pultot, és iszogattunk, beszélgettünk, és amikor már éppen zárni akart a pultos, oda jött hozzám, hogy honnan jöttünk, és mondom, hogy Magyarországról, és azt mondja, ja, Orbán Viktor. Ezelőtt 10 évvel azt mondta, hogy ja, Puskás öcsi, tehát ez tényleg megváltozott, idollá vált Orbán, és ez is számít az övéinek. Tehát ez a nemzetközi hírnév, hogy Orbán Viktor az, akivel Trump beszél, nem véletlenül van ez így előadva.
A konyhájában hívja föl.
Így van, és ugye utána megeszi a lecsót természetesen. Késő lecsót enni az egyébként nem túl egészséges, de hát mindegy, ezt ő tudja.
Aggódok is.
Igen. A pálinkázott, az se azért az egészségnek.
Hát ez az egész pálinka történet. Tehát, hogy nem számít semmi, ezt a hívő tagozatot kell, hogy ők érzelmileg kötődnek. Tehát nem...
De Magyar Péter most ugyanezt próbálja, tehát hogy azért tudott így feljönni, mert ő is ezekre az érzelmekre hat, ráadásul ugyanonnan támad, ahonnan megszokta a Fideszből, ami egészen váratlan.
Szerintem nem ugyanaz a Magyar Péter, mert Magyar Péter azt valószínűleg megtanulta ebből a közösségből jövve, hogy kell közösséget építeni, hogy annélkül nem egy bármilyen fura, mindenki azt gondolja, hogy a modern politika az a digitális világban zajlik, nem. Az offline világban zajlik. A döntés ott, hogy elmegyek-e szavazni, az ott történik. Az nem a digitál. Hiába van valakinek 500 ezer lájkolója, nagyon sok lelkes követője. Nézzük meg például Jakab Pétert, aki vezette ugye a 2020-21-ben a minden ilyen lájkbajnokságot, és aztán hova jutott manapság. Tehát nem ez számít. Az a kérdés, hogy beépültem-e a magyar társadalomba, és amit...
Főleg a kis településeken. Igen,
és amit Magyar nagyon jól észrevett, hogy be lehet épülni, mert nagyon sokan vannak, akiknek ebből elege van. És én látok ilyen kis közösségeket, ezeket a Tisza szigeteket, igen, működés közben időnként, baráti alapon, meg ugye mi le vagyunk tiltva, de nem hívhatnak meg csak olyanokat, akik ott igazodási pontok, nem mintha bánnám, de miközben azt látjuk, hogy ez a társadalom úgy undorodik tulajdonképpen mindentől, ami politika, közben meg beleszeret abba, hogy ő is a politika csinálás részévé váljon. És a magyar ezt kívánja, kínálja az övé. Egy ilyen Tisza-sziget az egy borzasztó sokszínű társaság. Ott van a volt MSZP-s, a volt SZDSZ-es, ha még van valamikor régen, a jobbikos, tehát tényleg egy ilyen néppárt, egy ilyen, hogy mondjam, egy nagy népfrontos társaság.
Akiknek elegük van.
És ők közösen leülnek két hetente, havonta, dumcsiznak, megbeszélik, nem jó ez így. Tehát van egyfajta önreflexió. Ez az, ami szerintem egy óriási erő. Ezt nem tudjuk elképzelni, hogy ez az, amit nem tudott eddig semmelyik ellenzéki párt megoldani, hogy visszaépüljön a közösségbe. Mert nagyon kevés olyan település van, ahol az ellenzék még a legrosszabb állapotában is nem kapott 25-30%-ot. Van ilyen, tehát van, ahol a Fidesz 100%-ot kapott, de azért nem ez a jellemző. És egyre több az elégedetlen. Tehát a Fidesz magon kívüliek ma nagyon elégedetlenek a saját sorsukkal, az ország sorsával, a helyi közösségeik sorsával, és nekik adott magyar egy igazodási pontot. Ez az nagy különbség a fideszes igazodási ponttól, hogy ez egy racionális alapokon álló igazodási pont. Ez arról szól, ami problémánk. Nem véletlen, hogy magyar nem hagyja azt, hogy fölrántsák őt ebbe a nagypolitikai makrotérbe. Ő azt mondja, hogy a kórházban baromi meleg van, hogy nem működik a vasút, hogy rossz az iskola.
De a szimbolikus politikában nem akar belépni.
Igen, hogy ebbe
amiben belebukott az ezért.
Igen, szóval nem ezen múlik. A meleg közösséget meg kell menteni, de nem a választást kell megnyerni velük. Tehát, mert a meleg közösség ugyanolyan heterogén, mint minden más társadalmi csoport. Ilyen is, olyan is van belőle. Hiába tűzöm én a dászlóra, hogy igazságos társadalmat akarok. A társadalom azt akarja, hogy én nekem egyénként jobb legyen. Hogy azt el tudjam képzelni, hogy nekem jobb lesz. És magyar valahogy ezt adja.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Köszönjük szépen. Itt a műsor vége, köszönjük, hogy itt voltál.
Nagyon
Horn Gábor,
a
Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke. És hát majd, amit mondtál, az kin lesz a online térben.
Nem igen, offline. Ahol
igen?
Iratkozzanak fel, kedves hallgatóink. Mert ez fontos, a YouTube csatornánkon, hogyha feliratkoznak, azzal is segítenek minket. Ezt most mindenhol mindig mindenki elmondja, de hát azért, mert ez tényleg mindenkinek fontos, az összes szerkesztőségnek. Úgyhogy hajrá!
Köszönjük szépen az eddigi támogatást, és hát még tart tovább a túlélési menetelés. A mai műsort Korpás Krisztina, Simon Erika, Csorba László, Zsidai Péter, Herskovics Eszter és Szénási Sándor készítette. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
Minden jót!